Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga Haftará tanulási programja. Ezen a héten Hájé Szara heti szakaszát olvassuk fel a zsinagógákban. Kapcsolódó prófétai szakasz pedig a királyok első könyvének a legelső néhány mondata. Az első történet, amit látunk, az a Dávid király halálos ágyán a trombitorlási viszály, amit az Adonijá nevű fia robbantott ki. És ez a történet azért lett választva a mi mostani heti szakaszunkhoz, a Hájé Szarához, mert hasonló a színhely, a plot. Az Ábrahámot látjuk a heti szakaszban, ahogy ő is saját utódlásáról gondoskodik. Azt mondják sokan, hogy sok kommentátor azt hangsúlyozza, hogy ez a hasonlóság nem is azért lett a Haftarának párosítva a heti szakaszra, hogy a hasonlóságokat megmutassa, hanem hogy a különbözőségeket soroljuk csak föl, hogy milyen sok különbözőség van a két szituáció között. Ábrahám, Dávid király 70 évesen távozott el, és Ábrahám pedig 140 éves. Dupla olyan idős. Mondhatnánk, hogy jó, hát másként számolták az időt a két korban, lehet, hogy csak erről van szó, de nem. A Haftára rámutat, kicsit talán úgy tűnhet, hogy indiszkréten is, hogy Dávid király már nem volt képes arra, hogy ezzel a neki hozott Sunami asszonnyal, nővel, fiatal szűzlánnyal háljon, és Ábrahámról pedig megtudjuk, hogy 140 évesen születtek fiai, lányai. És látjuk ezt a különbséget, és azt is, hogy Dávid gondoskodik az utódlásáról, miután egy komoly krízis helyzet előállt, és az megkövetelte, hogy ez történjen, és az Ábrahám pedig egyszerűen azért kezd el gondoskodni az utódásáról, mert öreg, mert itt az ideje. És mindkettőre azt mondja az írás, hogy ba'im bayamim, hogy előre haladtak a napjaiban. Tehát, hogy ilyen szépen fejezik ki, hogy idősek. A Sámson Rafael Hirsch, az a nagy modern ortodoxiának a megalapítója, rabbi, azt mondja, hogy Ábrahám egy sátorban van, és a Dávid pedig egy palotában. És a micsoda egy utat járt be a zsidóság a történelem során, hogy sátorból indult, hogy akkoriban a zsidóságnak a feje Ábrahámnak volt annak tekinthető, ebben a másik történetben pedig Dávid, és Dávid pedig egy palotában, hogy a sátrakból, a palotákba kalauzolt minket a zsidó történelem, és akkor felteszi a kérdést a Hirsch, hogy vajon ez egy emelkedés volt? Ha megnézzük a két történetet, akkor nem feltétlenül. Ábrahám sátrában elhunyta Ábrahámnak a felesége, a Szará, és egy nagy gyász volt, ami ott. És mi volt Dávid palotájában? Bathseva, a király felesége még élt, és mégis a szolgák tanácsára úgy tűnik, egy másik nő, egy Abiság nevű Sunami nő van a Bathseva helyett. Tehát nem feltétlenül érezzük azt, hogy az a királyság, amitől ugye óvta a zsidó népet a Sámuel próféta, hogy az olyan nagyon nagy előrelépés lett volna ilyen szempontból. Azt is megnézhetjük, hogy Bathseva hogyan közelíti meg a királyt. Nem úgy beszélnek ők, mint ahogy Szará és Ábrahámnál láttuk, hogy beszéltek egymással, hanem Bathseva félve lép a király elé. A Nátán prófétának kell, ugyanannak a Nátán prófétának egyébként, aki annak idején úgy megrótta Dávid királyt a Bathsevával kapcsolatos történetért, ennek a prófétának kell bátorítani a Bathsevát, hogy igenis lépjen a király elé, védje meg a saját fiának az érdekét, és bizony hosszú távon a saját életét is, mert hogyha ez a pucs sikerül, akkor ő nekik a korábbi szokások szerint meg kell halniuk. Egyébként is ez az egész történet, amikor a Bathsevának be kell mennie a király elé, és gyakorlatilag azt kell kérnie, ami magától érthető, de ami természetes, hogy amit megígért a király, az legyen úgy, és ne egy lázadó vegye át a trónt, és eleve furcsa, hogy miért kell a Nátánnak a bátorítása, miért nem ez a magától érthető, de a természetes, hogy bemegy hozzá, és kéri. És nagyon hasonló, emlékeztet minket a történet több szempontból az Eszternek a történetéhez, az Eszter könyvéből, akinek be kell mennie Ahasvéros királyhoz, és imádkozik, és reménykedik, és böjtöl, hogy a király ne, a saját férje, a király, ne ölje őt meg, és tegye lehetővé azt, hogy ne a Hámánnak legyen igaza, aki pedig pont, hogy egy lázadó, és egy egész nemzetet szeretne elpusztítani a király nevében. És ez a fajta izgulunk azért, hogy valami természetes, jól sikerüljön, ez a saját életünkben is megtalálható, hogy igenis ez az imának az ereje. Hogy imádkozni kell, és kérni kell, akkor is, ha természetes, és akkor is reménykedni kell, mert ezáltal sokkal komolyabban tudjuk értékelni, hogy milyen lehetséges veszélyek, lehetséges problémák lettek volna, ami megakadályozzák nekünk azt, ami természetes.